Üdv mindenkinek itt a sajátos Pogácsa, gazdasági, társadalmi, politikai magazin, amiben egy picit megpróbálunk eltérni a fő irányvonalaktól, és gondolkodtatni a közönséget, meg magunkat, reméljük sikerül, és időről időre utazunk, mert szerencsére Pogácsa Zoltánnak sok olyan kiküldetése van, ami érdekes országokba viszi, most például Egyiptomba.
Igen, és javasoltam, hogy beszélgessünk akkor egy kicsit Egyiptomról, mert láttam, hogy már unod egy kicsit ezeket a digitális kapitalizmussal kapcsolatos témákat, úgyhogy vegyünk akkor egy egészen más témát, egy olyan országot, amiből szerintem nagyon sokat lehet tanulni. Egyrészt nagyon sok mindent mond szerintem Egyiptom története egy tipikus harmadik világbeli országról, tehát hogy hogyan működik egy fejlődő ország a maga problémáival, és szerintem egyébként Magyarországgal kapcsolatban is vannak áthallások az egyiptomi esetben, úgyhogy mert általában a magyarok számára Egyiptom az egy ilyen turisztikai destináció, és igazából a piramisok jutnak eszükbe a magyaroknak sokszor, meg a tengerparti nyaralások, és az nem, hogy mondjuk adott esetben elemezni is lehetne egy országnak a társadalmi politikai fejlődését, de próbáljuk meg szerintem ezt most.
Jó, teljesen jó. Egyébként nem unom a digitális témákat, hiszen ezekben lubickoltam egy kicsit, közel állnak hozzám, viszont nagyon szeretek utazni is, és tök jó, hogy mondtad, amit mondtál. Rengeteg, ahogy néztem a Substack-et, és hogyha valaki szeretné követni az adások alatt azokat a dolgokat, amikről beszélünk, akkor csatlakozzon a pogacsa.substack.com oldalhoz, és ott lehet látni azokat a grafikonokat, gazdasági adatokat, amikről beszélünk. És nagyon
ezeket
tetszik,
mindig csatoljuk az epizód jegyzetekhez.
És nagyon tetszik, hogy összeszedted azt, hogy mivel érdemes foglalkozni Egyiptom kapcsán, ha megnézzük az egész gazdasági, geopolitikai, társadalmi helyzetet. Kezdjük azzal, hogy tehát hogy az arab országokon belül Egyiptom az mindig is egy ilyen progresszív ország volt. Ha bárki bármilyen arab országba járt életébe, és bekapcsolta a televíziót, akkor majdnem biztos, hogy egyiptomi gyártású sorozatot, tévédrámát, vagy bármit látott. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy hát önmagában is történelmileg voltak kapcsolatai Európához, akár turisztikai, akár gazdasági jellegű kapcsolatai, és ebben is egy kicsit nyitottabb volt, előbb járt, mint több zárkózottabb arab ország.
Igen, tehát Egyiptom szerintem régen egyértelműen egy nagyon-nagyon fontos ország volt. Ugye nem csak az ókorban, amiről tanulunk iskolában, hanem a középkorban a muszlim országok között, vagy az arab országok között is. És hát ugye azt kevesen tudják, de Egyiptomban vannak keresztények, ugye a koptok, és ezért egészen a 17. századig nagyon erős volt Európával a kapcsolat, mindenfajta ugye bibliai említése van az alexandriai keresztényeknek, és hát a muszlim világon belül is gyakorlatilag az arab világnak a központja volt. Tehát azt mondanám, hogy Kairó volt tulajdonképpen az arab világnak a fővárosa. Manapság ezt ma már sokkal inkább Szaúd-Arábia testesíti meg, mint a legfontosabb arab ország. De hát egyrészt a földrajzi elhelyezkedése miatt, tehát a nyugati arabok és a keleti arabok találkozásánál nagyjából a közepén van az arab világnak, és hát a legnagyobb város is Kairó volt, és hát az időtájt ugye az öböl arabok hát még eléggé, hogy mondjam, egy ilyen backwater voltak, egy periféria, hiszen ugye ott nem volt semmi az olaj előtt, gyakorlatilag egy sivatag volt, és tevekereskedelem és némi gyöngyhalászat, de nagyon szegények voltak a szaúdiak. Hát ugye nyilván Mekka és Medina volt fontos térség, de az öböl térsége az egyáltalán nem volt az. És hát mondjuk valamennyire gazdag volt ez a Szíria és Libanon környéke, de annál sokkal gazdagabb volt Kairó, Észak-Afrikánál is, tehát hogy nagyon hosszú időn keresztül, és ahogy mondod, a 20. században Pedig Egyiptom, főleg a közepe felé, egy ilyen modernizáló példaországá vált, tehát ahogy Törökország is egyébként azt az ígéretet hordozta, hogy a muszlim országok között, vagy az arab országok között a modernizációnak egy példaországa lesz, választások lesznek, szekuláris köztársaság lesz, a nők helyzete javulni fog, oktatási rendszer, stb. Ezeket ugyanúgy hordozta a II. Világháború után, a gyarmatosítás után Egyiptom, mint ahogy Törökország, és mind a két esetben azt látjuk, hogy hosszabb távon ebből visszarendeződés lett, újra tradicionalizálódás, az iszlám újra megerősödése, amire nem, nagyon sokan nem számítottak, és hát Törökország az úgy még szó-szó egy ilyen regionális hatalom marad, de amellett érvelnék, hogy Egyiptom egyértelműen lecsúszott egy perifériális szerepbe. Az arab világon belül is tulajdonképpen az öbölmenti monarchiáknak egy kitartottjává vált gazdasági pénzügyi értelemben, ipari értelemben nem sokat tud előállítani, és hát persze a filmvilág maradt, tehát az egyiptomi film az kicsit olyan az arab világban, mint a Bollywood az indiai világban, vagy ugye Hollywood a nyugati világban, tehát tényleg az egyik legnagyobb filmtermelő, de még ez is azt hiszem egy kicsit visszaszorult már. A törökök például itt nagyon följöttek a filmgyártásukkal, úgyhogy ma már messze nincsen Egyiptomnak és Kairónak olyan kisugárzása, mint amilyen volt, és azt szerintem egy nagyon érdekes történet, hogy ez hogyan történt ez a lecsúszás.
Hát főleg, hogyha megnézzük azt, hogy az arab világnak a legnépesebb országáról van szó, és talán az első legnagyobb problémája a túlnépesedés, hogy ha csak Kairót nézzük, akkor több mint 20 millió lakosával a világ egyik legnagyobb agglomerációjáról van szó, de aztán Egyiptomnak 100 milliós a lakossága.
Igen, tehát én a mostani tapasztalataim alapján, a mostani utazásom alapján egyértelműen a túlnépesedést érzem a legnagyobb problémának Egyiptom esetében. Ugye említetted Kairót, és hát azon gondolkoztam, miközben ott jártam az utcákon, és ugye gondolkodtam az egyiptomi történelmen, hogy hát ott voltak a britek, mint gyarmatosítók, és aztán ugye felszabadultak onnan az egyiptomiak, hogy milyen lehetett ott a brit gyarmatosítás, és egyszer csak valahogy így megütött az a gondolat, hogy nézzük már meg, hogy hányan voltak az egyiptomiak akkor, amikor ott voltak a britek, mekkora volt Kairó, és mekkora ma. És hát az a helyzet, hogy nagyjából a 19.-20. század fordulóján Kairó az egy ilyen 600-700 ezres város volt. Ezzel már nagyvárosnak számított, de egy 600-700 ezeres város volt. Na ez a város ma, hát hivatalosan csak a belső Kairó az 10 millió fölött van, inkább 11, de ahogy mondod, a teljes Kairó az 20, tehát hogy egy ilyen nagy Kairót vesznek, az 20 millió. De valójában ennek sincsen különösebben értelme, mert hogy az a helyzet, hogy az az ország, amelyikről itt beszélünk, ez még nagyjából egy ilyen 120 millió körüli népességet fog nem sokára elérni, de úgy, hogy 1800 környékén még alig voltak pár millióan, tehát 1-2 millióan. Amikor a britek ott voltak, akkor nagyságrendileg egy ilyen 5-10 milliós volt a teljes népesség. És ugye 1953-ban kiáltották ki az egyiptomi köztársaságon, 1953-ban még csak 23 millióan voltak az egyiptomiak. Mára ez sokkal inkább 110 millióra mondható, tehát több mint négyszeresére nőtt 1953 óta. Gyakorlatilag Kairó egy ilyen, hát most ki nem akarom fejből kiszámolni, hogy hányszorosára nőtt, de hogy ez az egész népesség, amiről itt beszélünk, ez a ráadásul, tehát hogy már így is brutális, hogy hányszorosára nő, de ez az egész népesség az országnak a 6%-án él, a Substackben ott van egy térkép, mert gyakorlatilag csak a Nílus mentén, egy kicsit talán a földközi tenger mentén, de alapvetően többségében a Nílus mentén él ez a népesség, és ez nem több, mint a 6%-a az országnak. A többi része az országnak az élhetetlen, tehát gyakorlatilag sivatag. Tehát képzeljünk el 110 millió embert, a hatalmas ország 6%-án gyakorlatilag a Nílus mellett. Tehát igazából nem érdemes Kairót lehatárolni, mert Kairónak sehol nincsen vége, hanem dél felé is, és észak felé, a delta felé is gyakorlatilag folyamatosan folytatódik. Tehát azt mondanám, hogy ez egy nagy konurbáció Alexandriával, meg egészen lefelé a Níluson.
Közben megnéztem neked, hogyha a mostani adatot vesszük sorra, vagy vesszük, akkor az 32-szeres ekkorára nőtt ahhoz képest Kairó, amit mondtál, hogy a brit gyarmati időkben. De tényleg ez a térkép, ez döbbenetes, tehát hogyha végülis a Szahara az, ami az ország nagy részét elhódította a déli irányból, ugye az egyiptomiak számára az észak volt, az ókori egyiptomiak számára, de minden esetre tényleg, hogyha megnézed a térképet, akkor azt lehet látni, hogy van egy ilyen baromi nagy vízfej, ez az a Alexandria-Kairó tömb, ami ott az ország északi részén van, földközi tenger ez közel, és utána a Níluson végig, a Nílus völgy végig az nagyon sűrűn lakott, de aztán, hogyha több, azt elvesszük, akkor alig lakott az ország több része. És nyilván ez még nagyon sok problémát is okoz, például az élelmiszer ellátás problémáját és az összes többit, amivel még foglalkozunk, úgyhogy menjünk tovább és nézzük meg, hogy milyen problémák vannak még Egyiptomban.